több irodalom történésszel, irodalmáról beszéltem az elmúlt időben, és azt mondták, hogy amíg a rendszerváltás előtt az irodalomnak volt igazából tekintélye, nagyon sokan azért foglalkoztak az irodalommal, sokan olvastak, ma már ez nem igazából van így. Mi lehet ennek az oka?
Hát nem biztos, hogy a régi idők feletti buslakodása az feltétlenül termékeny. Az kétségtelen, hogy a Kádár rendszerben a 60-as években egy új magyar szépirodalmi regény megjelenése az irodalmi esemény volt. Nekem volt professzor, ami mesélték, nyilván ebben a korban még nem éltem, hogy a 70-es években, hogyha egy neves költő ellátogatott Debrecenbe, mondjuk Nagy László, aki ugye talán korának az egyik legfontosabb és legnépszerűbb szerzője volt, a Déri Múzeumban 400 ember hallgatta, és egy gombostűt nem lehetett leejteni, annyi hely nem volt. Nyilvánvalóan ezek az idők azt hiszem, hogy nem fognak visszatérni. Persze ebben a népszerűségnek az egyik oka az az volt, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a Kádár rendszerben az irodalom a második nyilvánosság funkcióját töltötte be, mi az első nyilvánosság a sajtó, és az elektronikus médiumok nagyon erős cenzúra alatt voltak. Az irodalom ugye a metaforikus, jelképes nyelve áttételes történetei révén számos olyan kérdést elő tudott hozni, számos olyan problémát szóba tudott hozni, amely az elsőleges nyilvánosságból nem kapott szerepet. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a fajta lefolytottság, ez külön ízt adott, külön érdekességet adott az irodalomnak. Ha belegondolunk, a rendszerváltozás után a cenzúra megszűnésével, a kereskedelmi médiumok elterjedésével, az internet megjelenésével nincsen olyan téma, nincsen olyan kérdés, amit ne lehetne az elsődleges nyilvánosságban tárgyalni.
El lehet azt mondani, hogy a média vette el tulajdonképpen egy bizonyos szintig a levegőt az irodalomtól?
Hát az biztos, mert ugye ne sírjuk vissza azt az időt, amikor a cenzúra az elsődleges nyilvánosságot erős kontroll alatt tartja. Tehát azt gondolom, hogyha újra ennyire népszerű lenne az irodalom, annak bizonyos szempontból deficiteket igyekezne pótolni, tehát a deficiteket biztosan nem kell, hogy újra.
De a média viszont közvetíthetne, és ugye azt látjuk, hogy hát ez helyek közel van csak.
Hát biztosan az is igaz, vagy azt is érdemes ebben a kérdésben figyelembe venni, hogy mondjuk a 60-as években nem nagyon volt a nyomtatott könyvnek riválisa. Hát ugye a szovjet háborús filmeket elunta az ember, televízió nem minden nap adott műsort, amit adott, az se kötött le tele.
Hétfőn egyáltalán nem is, ha jól emlékszem.
Igen, egy ideig ugye hétfőn nem volt adás, egy időben csak délután volt adás, és a többi, és a többi. Hát azt lehetne mondani, hogy így az olvasás, ami mondjuk a szabadidő eltöltésének egy értelmes formája, az ennek az időtöltésnek számos riválisa van. Tehát a multiplex mozik, a DVD lejátszók, a 30 csatornás televízió programok között ugye a könyv az egyik, de hát nyilván az idő és a figyelem a szóródik.
Kérdés az persze, hogy értékként fogható-e fel mondjuk egy mondjuk televízió show műsor, mondjuk szemben a könyv által nyújtott élménnyel.
Az biztos, hogy az irodalom is rétegzett lett. Tehát azt gondolom, hogy a hagyományos szép irodalomnak azért nem is nagyon nagy tábora, de megvan egy masszív tábora, aki érdeklődik a szép irodalom iránt. Tehát ha belegondolunk, hogy most ugye itt járt Magyarországon nem olyan régen Salman Rushdie, ugye a híres indiai-angol író, akinek persze a hírnevét részben az iszlám halálos ítéletnek köszönhető, de hát azért mégiscsak valószínűleg nem azért mentek el ott százak, aláírtak könyvét, mert volt ez a sajnálatos politikai háttere ennek az írónak, hanem azt lehet mondani, hogy a szép irodalomnak mégiscsak van valamiféle olvasó közönsége. Arra persze érdemes utalni, hogyha az előbb már itt Nagy László és a költészet került szóba, hogy az irodalom három műneme közül, a próza, dráma és a líra közül, az, amelynek olvasó közönsége van jelenleg, az a próza, és azon belül is leginkább a regény. Ha megnézzük az elmúlt...
Ami szórakoztat alapvetően, hát ez meg... a fő funkciója, nem?
Hát egyfelől szórakoztat, másfelől pedig azt lehetne mondani, hogy egy olyan típusú időtöltés, amely egy olyan világba visz bele bennünket, mondjuk egy regény, amiben ugye elkezdjük olvasni, és egyszer csak ismerőssé válnak a szereplők.
Beleélhetjük magunkat,
megszokjuk az író stílusát, amely egyszeres, mint el is távolít a saját világunktól, másfelől pedig a szereplők világán keresztül a saját világunkat is megpróbálhatjuk jobban érteni. Tehát a költészet társadalmi presztízse az biztos, hogy nagyon leértékelődött.
Igényes, minőségi, vagy inkább ponyva?
Hát azt lehetne mondani, hogyha egy közepes média celebritás helyett valaki megírja az ő önéletrajzát, az 100 000 példányban is elfogyhat. Ha Magyarországon egy irodalmat tekintető regény 20-30 000 példányban elfogy, az annak az évnek a sikerkönyve.
Ugye ez azért érdekes, mert aki ugye szerepet kap a médiában, szinte kizárólag mindenki közülük előbb-utóbb ugye megírja ezt az önéletrajzi regényt, mondjuk azt. De hát ez lényegében csak üzlet, ugye itt ez a fő mozgatórugó.
Persze, tehát kihasználni azt az ismertséget, ami majd egy év múlva már nyilván el is tűnik. Hát azt lehetne mondani, hogy az irodalmat ebből a szempontból inkább csak eszközként használják.
Elüzletiesedik az irodalom is?
Nem tudom, hogy ez a hagyományos értelemben irodalomnak lehet-e nevezni. Tehát ezt inkább ne nevezzük irodalomnak, ezt mondjuk nevezzük ponyvának, vagy nevezzük marketingfogásnak, vagy nevezzük üzletnek. Az irodalom elüzletesedésére én igazából nem nagyon látok jeleket. Vannak persze reklámkampányok, nyilván hírt lehet venni bizonyos könyvek köré, ajánlani lehet az olvasók figyelmébe, de ez úgyis leginkább azokat az olvasókat érik el, ezek a reklámkampányok, akik egyébként is magas irodalmat is olvasnak. Én amire egyébként, ha már kritikát kell mondanom,
akkor nem kell, de lehet.
Igen, lehet mondani. Amit mondjuk én fájlolok, az az, hogy mondjuk a közszolgálati televízióban, bizonyos műsorokban, mondjuk média celebritások könyveiről van szó, úgy, mintha az irodalom lenne. Tehát azt hiszem, hogy a közszolgálati csatornák, amelyek hagyományosan ugye a magas kultúrát, vagy a nemzeti kultúrát kellene, hogy terjesszék, azoknak nem kellene, hogy beszálljanak ebben a furcsa bulvarizálódott irodalmi életbe.
Az interneten megjelenő információ mennyiség, ami ugye hát rengeteg. Másrészt pedig ugye itt is találhatók úgynevezett hát internetes könyvek, e-bookok, ugye így szoktuk mondani, ezek pótolhatják-e a hagyományos könyveket?
Hát tanárként én nagyon örülök ezeknek, mert hogyha egy novellás kötet, vagy akár egy tankönyv, ami mondjuk nem irodalom, de szakirodalom, megtalálható, vagy egy cikk megtalálható az interneten, akkor a hallgatók felé sokkal könnyebb közvetíteni. Furcsa, hogy egy irodalomat oktató tanár is, én személyemben nagyon gyakran azzal a gáttal küzdök, hogyha nincs meg interneten az adott szakirodalom, akkor a hallgató már nem biztos, hogy a könyvtár meg fogja találni. Ha viszont mondjuk egy honlapról rá tud kattintani, és el tudja olvasni, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy otthonról, vagy akár a főiskoláról eléri. Tehát ebből a szempontból én nagyon örülök annak, hogy nagyon sok szöveg digitalizálódott. Hát próbálja meg valaki egy Jókait elolvasni számítógépképernyőn, vagy próbálja meg egy Szabó Magdát elolvasni számítógépképernyőn, hát azon kívül, hogy a szeme elromlik, azon kívül rendkívül kényelmetlen. Tehát engem néha a munkám rákényszerít.
De nem... akkor mi lehet ezeknek a funkciója mégis?
Tulajdonképpen ugye két típus van. Van az a típus, amikor egyszerűen digitalizálnak meglévő szövegeket. Tehát klasszikusokat föltesznek az internetre, elérhetővé teszik. Azt gondolom, hogy ez például a kutatókat segít, mert mondjuk egy internetes szövegállományban sokkal könnyebb keresni. Azt gondolom, hogy egy sok száz oldalas regények interneten való elérhetősége az nem pótolja az olvastást. Sőt, én nem is nagyon találkoztam olyanokkal, akik így olvasnának szövegeket. A költészetnek itt viszont az internet az médiuma lehet, hiszen ugye rövid szövegek, rövid versek, esetleg novellák elolvasására, terjesztésére ez alkalmas. A másik típusú internetes szöveg, azok, amelyeket úgy hívjuk, hogy hipertextek, irodalmi hipertextek, azok először nem nyomtatásban jelennek, és utána digitalizálják őket, kerülnek fel az internetre, a világhálóra, hanem eleve oda készülnek, és ezek a szövegek, a hipertextek, internetes szövegek, ezek már tartalmazhatnak filmbejátszást, képet, elágazásokat, multimédiássá válik. Tehát azt gondolom, hogy az irodalomnak bizonyos műfajai, bizonyos régiói megtalálják az internet által nyújtott lehetőségeket. De hát gondoljunk arra, hogy a kisiskolások körében mekkora sikernek örvend a Harry Potter sorozat, regény változata, nem csak a filmre gondolok. Harry Potter, ami több száz oldal, és azt lehetne mondani, hogy az olvasó fantáziáját erősen megmozgatja, másfél nagyon rá van kényszerítve a gyermek arra, hogy elképzelje azokat a szereplőket, azokat a helyszíneket, azokat a tér és idő viszonyokat. Az a generáció, aki pedig ugye először nem könyvön szocializálódott, hanem a mostani 10-12 évesek már sokkal hamarabb néztek tévét, láttak számítógépképernyőt, olvasás nélkül tájékozottak az internet világában, mint a könyvformában. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem teljesen reménytelen a helyzet.